Nagyon szépen köszönöm, és mindjárt érkezik egy másik mikrofon, mert azt a visszajelzést kaptam, hogyha megmozdulok, akkor köszönöm, nem lehet hallani. Ezt meg akkor se lehet hallani, ha nem mozdulok meg, de most jó. Szeretettel köszöntelek benneteket, és csodálatos dolog volt együtt emlékezni az Úrra. Talán a legnagyobb dolog, amit tehetünk együtt testvéri körben, dicsérni őt, és neki engedelmeskedve megemlékezni. Péter említette, hogy ugye szó volt Gedeonról, szó volt Sámsonról, kiről volt még szó? Józsuéról szó volt. Hát, hogy ma kivel fogunk találkozni? Hát ma rólad lesz szó, meg rólam, és arról, ahogy Isten benned és bennem meg akarja valósítani az ő tervét. Mert valójában a titok az, hogy amikor rólad van szó, akkor nem rólad van szó. Amikor rólam van szó, akkor nem rólam van szó, hanem Jézus Krisztusról. Miért? Az igazi titok a harcban az az, hogy élek, de többé már nem én, hanem bennem Jézus Krisztus. Figyeljetek, amikor harcossá váltok, akkor Isten ereje nyilvánul meg bennetek, és Isten terve megy végbe általatok. Tudjátok, hogy milyen az az erő? Az az erő a világ legnagyobb ereje. Olyan nagy erő, amivel Isten annyit mondott, hogy legyen, és meglett az univerzum. Most ezt képzeljétek el. Minél nagyobb erő áll rendelkezésünkre, minél nagyobb erő kifejtésére képes valami, annál jobban őrzik. Hát képzeljétek el, ugye van egy ceruza elem, hát ezt bemész a boltba, hogy megveszed. Van ebben egy kis erő, nem tudom hány voltos egy ilyen kis ceruza elem, van itt pár fizikus, de ugye hát lehet, hogyha így megnyalod, akkor kicsit olyan furcsa íze van, de igazából picike az az erő. Nem kell őrizni, nem kell vele semmit csinálni, megvehet, a gyerek kezébe is adhatsz egy ceruza elemet. Hát már egy ilyen komolyabb akkumulátor, az már úgy ugye, hogy amikor bikázzák az autót, ugye azok tud szikrázgatni, az már egy komolyabb erő, de úgy komolyabban azt se kell őrizni, hát nagy bajt nem lehet vele csinálni. Na most milyen erő van mondjuk egy lőfegyverben? Hát egy lőfegyvert, aki, van egy barátom, aki sportlövő, nagyon szigorú szabályai vannak, hogy kell tárolni. Azért, mert ha illetéktelen kezébe kerül, aki nem képes kezelni azt az erőt, ami egy ilyen fegyverben van, abból óriási tragédia lehet. Ezért egy széfbe bezárva kell tárolni, és egy másik széfbe bezárva pedig a lövedékeket. Még ha az egyiket ki is tudná nyitni egy gyerek, akkor a másik még mindig ott van. Vagy ugye Svájcban, ahol otthon vannak fegyverek, a hadköteles férfiaknál, ugyanígy nagyon szigorú szabályok, mert ott olyan erő van, ami veszélyes. Na de hol van az még egy Ferrarihoz, ami mondjuk 650 lóerős? Beültetnél egy 17 éves gyereket? Hát ugye nagyon sok katasztrófa van abból, hogy beülnek emberek, akik nem értik még, hogy az az erő mennyi, milyen. És így az első kanyarnál bele a fába, vagy próbálnak előzgetni, meg megőrülnek az úton, ilyen motorokon, meg ilyen, de nem tudják kezelni azt az erőt. Felelőtlenek, veszélyeztetnek vele magukat, meg mást. És akkor még hol van az egy bombához? Egy bomba. Hát tudjátok, hogy milyen szigorú szabályok vannak az ilyen nukleáris fegyverek esetében, hogy őrzik ezeket? És akkor hol van az még egy atomreaktortól? Biztosan hallottatok a Csernobili katasztrófáról, vagy láttátok azt a sorozatot, ami erről készült. Olyan iszonyatos erő van abban, hogyha nem jól őrzik, ha felelőtlenül kezelik, akkor mi történt? Az egész világra elhat az a nukleáris fertőzés, az a sugárzás, ami abból fakad, hogy valakik teljesen meggondolatlanul vagy felelőtlenül kezelték azt a rábízott feladatot, ami ahhoz az erőhöz tartozik, és ahhoz méltó, vagy ahhoz kompatibilis. Na most ezután képzeljétek el, hogy az az erő, ami csak annyit mond, hogy legyen, és pályára áll az univerzum. Az az univerzum, ami beláthatatlanul nagy. Milliárdnyi fényévre van az, amit látunk, ami egyáltalán befogható. Az, ami a szomszéd galaxisok is fényévre ezrekre vannak innen. Most ezt tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy ami csillagot most látsz, az már lehet, hogy rég nincs. A fénye annyi idő alatt jön ide. Be sem tudjuk fogni, hogy mekkora az univerzum. És valaki annyit mondott, a mi Istenünk, legyen. És ezzel az erővel támasztotta föl Jézus Krisztust a halálból. Szerinted ezt csak úgy odaadja? Tessék, gyerek, játsszál vele, semmi gond. Ugye? És akkor jönnek az imák, igen, Uram, kérlek, hogy hagyd legyek egy csokigyár tulajdonosa Jézus nevében, amen. Mert ilyenek vagyunk. Azt hiszük, hogy Isten erejét mi a saját szándékainkra felhasználhatjuk. Aztán még meg is sértődünk, hogy jaj, hát Istenem, hát nem adtad meg, amit kértem. Persze nevetünk, mert a gyerekkért csokigyárad, de a mi kéréseink az ő gondolatai előtt lehet, hogy ugyanilyen viccesek néha. Mert azt hiszük, hogy ő arra adta az erejét, hogy a saját jólétünket, vagy a saját kiteljesítésünket szolgáljuk vele, nem arra adta. Isten úgy tesz harcossá, hogy elképesztő erőt ad a kezedbe, de egy nagyon-nagyon, biztos széfbe helyezi ezt az erőt. Úgy is mondhatnánk, ugye, ahogy a valamelyik nap, hogy egy óriási összeget letesz egy bankszámlára, nálad a kártya, de ahhoz egy PIN-kód kell. Tudjátok, mi őrzi? Ez a két kis szó, nem én. Élek, de többé már nem én, hanem bennem Krisztus. Na most, ha Krisztus él bennem, a Krisztus ereje fog hatni bennem. Az az erő, ami a halálból föltámasztja Lázárt. Az az erő, amivel rálép a vízre, és oda nézzetek, megy. Nem süllyedek le. Az az erő, amely itt ragyogott közöttünk 3 évig, és a feje tetejére állította a világot. Az az erő, amivel Isten teremtett és újjáteremt. Ez az erő van és működik benned. Innentől vagy harcos. Isten kezében. És az ő kegyelme az is, hogy ez az erő ott lehet, és ez a kegyelme az is, hogy ezt nem tudjuk össze-vissza minden butaságra használni. Mert mi is csak károsodnánk benne, meg mások is. Ezért a belépő ez. Élek, de többé nem én. Annyiban él bennem Krisztus, amennyiben nem én. Értitek a grafikont, ugye? Van 2 vektor, minél inkább nem én, annál inkább Krisztus. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Egyszerű, egyenes arány. Amennyiben a te saját sorsod kikövezésére, a saját jóléted, a saját gondolataid, a saját terveid kiteljesedésére szeretnéd használni azt, hogy Jézus nevében, az ő külön kegyelme, hogy nem úgy lesz. Mert ez neked is rossz, csak még nem tudod. Az én gyerekem is azt hiszi, hogy jó dolog este gumicukrot nyomogni, meg reggel is. Meg fogmosás után is, de én meg tudom, hogy nem. Ezért jó magasra teszem a gumicukrot, és nem adom oda neki. Isten se adja oda a saját terveim véghezvitelére az ő erejét. Nézzétek majd Pál hányszor mondja ezt, hogy milyen hatalmasan munkálkodott benne Isten kegyelme, de nem én, hanem az ő velem való kegyelme. Nem én. Ezt tudta, ezt a kulcsot, és élte is. Mit mondott a Gedeonnál Isten? A gedeoni csatában azért 300 embert, azért ilyen nevetséges fegyvernemek, azért ilyen elképesztő, szinte tragikomikus helyzetben zajlódik le ez a mérkőzés, ez a csata, mert még a végén Izrael magának tulajdonítja. Isten, akivel dolgozik, ott először elintézi, hogy nehogy azt hidd, hogy te voltál, mert abból óriási baj lesz. És látjuk, Gedeon még így is elhitte. Még így is bekapta a horgot. Még így is azt hitte, hogy hát azért köszönöm szépen, azért ilyen csatát nem akárki vív meg. Úgyhogy azért azért vagyok valaki. Erre annyira hajlamosak vagyunk. Bekapjuk a horgot. És jön az ego, jön, és ó, dicsőség az Úrnak, persze, övé az üzenet. De azért, ha nem mondtam volna, el itt ülnétek csöndben, nem? Hát azért Isten gondoskodik, jó puhára összetöri az ént, az egót. Azért, hogy nehogy összekeverd az ő munkáját a tieddel, az ő harcát a tieddel. Hogy írja el Isten azt, hogy nem én? Az első, amiről beszélni szeretnék nektek ezzel kapcsolatban, az, amit cselekedtünk. És amit ugyanígy, ahogy Gedeonnál, mi is mindig újra bekapjuk a horgot, és most elsősorban magamról beszélek, ami kilendít abból, hogy Isten harcosaként tudjak működni. Hadd olvassak most a zsidókhoz írt levélből. 8. fejezet, 10. vers, mert ez az a szövetség, amelyet azon napok elmúltával kötök az Izrael házával. Ezt mondja az Úr, törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így, sem a társát, sem a testvérét, ismerd meg az Urat. Mert mindnyájan ismerni fognak engem, kicsintől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és bűneikről nem emlékezem többé. Ez az a szövetség, amelyről most emlékszünk. Ez egy csodálatos dolog. És figyeljetek, a bűneikről nem emlékezem többé. Ez az új szövetség lényege. Ezt hogy csinálja Isten? Néhány igét olvasok így, hogy miket csinál. Mert ugye, gondoljátok el, az az Isten, aki mindent tudó. Mindent tud. Mindent is. És egyszerre. Mindenkiről, mindent, az elfelejt valamit. Ugye? Mert én elég elfelejtős vagyok. És ez az egyik nagy különbség Isten és én köztem, a többi között. Én könnyen elfelejtek dolgokat, ugye nem emlékszem, kiesik a fejemből. Másra figyelek, hip-hop, hova tettem, mit csinál? A múltkor már említettem, hogy valamelyik nap gyerekekkel voltam délután, és mentünk a városban, valamik ilyen jó kis programot csináltunk, és néhogy nézem, hogy hol lehet a kártyám, a bankkártyám, nem tudom, hol van. Hát biztos valahol otthon. Kapok egy üzenetet valakitől, aki így Facebookon rám keres, hogy ennél a hölgynél van a bankkártyája, ha gondolja, menjen érte. Kiesett a zsebemből, amikor az autóból kiszálltam, valahol egy parkolóban, és valaki olyan kedves volt, hogy nem szépen 5000 forintosával lepittyentette az egészet, ahogy ilyenkor illik, hanem visz, megkeresett, mert rajta volt a nevem, megkeresett, és jelzett. De én még azt se vettem észre, hogy elhagytam, értitek? Tehát nem csak, hogy elhagytam, azt se vettem észre, hogy nincs meg. Isten nem felejt el semmit, és nem kerüli el semmi a figyelmét, de azt mondja, hogy erről a te bűnödről, és az én bűnömről többé meg nem emlékezem. Zsoltárok 103.12. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Milyen távol van napkelet napnyugattól? Ki tudja? Elég távol van, ugye? Főleg azért, mert a Föld az gömb alakú, tehát igazából ez egy irracionális dolog. Ez ugyanolyan, mint hogy amilyen magasan van az ég a Földtől. Hát végtelen magasan van. Bármilyen magasan van. Napkelettől napnyugat végtelen távol van. Olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket. Ézsaiás 38.17. Hátad mögé vetetted minden bűnömet. Ahol nem látja, ahol nem nézi. Ézsaiás 44.22. Eltörölted álnokságaidat, eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és bűneidet, mint a felhőt. Térjén hozzám, mert megváltottalak. Mikás 7:19. Hozzád fordul és megkönnyörül rajtunk. Hozzánk fordul és megkönnyörül rajtunk. Eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyére veted minden bűnünket. Tehát olyan messze, mint napkelet napnyugattól. Annyira láthatatlan helyre, mint ami a hátad mögött van. Annyira fantasztikus ez, hogy a tenger mélyére, ahol senki nem találja ki. Senki nem találja meg. Miért? Miért tette ezt Isten? Erről szól a mi új szövetségünk. Azért, mert annyira fantasztikusan a bocsánatért olyan hitelesen könyörögtél. Azért, mert a könnyeid meghatották Isten. Azért, mert bizonyítottad az életeddel, hogy méltó vagy rá. Azért, mert már többé nem követed el a bűnt. Azért, mert a szolgálatoddal valamiképpen ki tudod őt engesztelni. Nem. Nincs hozzá közöd. Miért? Isten az ő hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azért, mert Jézus Krisztusra néz, amikor téged lát. Mert Jézus Krisztuson keresztül néz. Az első és legfontosabb nem én megértése, a nem én kulcs megértése, vagy a PIN kód megértése az az, hogy nem rólam van szó, és a megigazulásnál ez a helyzet. Jézus Krisztusról van szó. Te ezért lettél igaz. Jézus vérében van az igazságod. Hányszor mondjuk el ezt? Hányszor énekeljük? Ugye? És értjük? Hát néha. Néha egy picit. És aztán rögtön visszajön az, hogy magunkon kesergünk, vagy fölfuvalkodunk. Ugye, mert a magunkon kesergés is fölfuvalkodás valahol, vagy Istennel szembeni lázadás olyan szempontból, hogy már megint elhittem, hogy hát most, hogy én bennem van az én igazságom, nem Jézus Krisztusban. Mert ugye sokszor fölmerül, hogy de hogy tarthatnám meg a békességemet, hogy hogyan jöhetnék ki ebből a gödörből, és így tovább. Mert addig én az Urat nem tudom szolgálni, meg ez, meg az. És ez egy óriási csapda. Ez maga a csapda. Hogy azt hiszed, hogy a saját teljesítményed tesz téged alkalmassá. Nem az. Nem az, hanem Jézus Krisztus teljesítménye tesz téged alkalmassá. Isten szeretetéből a bárány véréért. Olyanok vagyunk, mint József testvérei. Ugye emlékeztek, amikor József megbocsát a testvéreinek? Azt mondja, leleplezi magát ebben a döbbenetes helyzetben. Én vagyok József, a testvéretek, akit ti eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok. Ugye ez egy fontos dolog. Ez a negyedik vers. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. És az ötödik, de most ne bánkodjatok. De kettő közt kellene hagyni egy kis szünetet. Amiben mi történik? Én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Búm! Micsoda, te? Ez komoly? Te vagy József, ugye? Egy megrendülés. Amiben már ott a halálfélelem. Mit jelent ez? Akkor nekünk annyi? Akkor ezzel most itt vége a dalnak, gyerekek. Ha ez itt most tényleg József, az ránk nézve több, mint kínos. Mert hogy hát mi adtuk el? Majdnem megöltük. És hiába sikított, hiába sírt. Vitték. Akkor most mi lesz? Akkor végünk van. Akkor végünk van. De ő épp ezért így folytatja a bemutatkozás után rögtön. De most ne bánkódjatok. Ugye látja a tesóit, hogy azta, most végünk van. Ne bánkódjatok, ne keseregjetek, amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Tehát József azt mondja, hogy de hagyjátok most ezt az egészet, jó? Ezt most felejtsük el, nem kell csinálni semmit, mert ennek így kellett történni. Most értsétek, abban a pillanatban, hogy kimondja, hogy én vagyok József, emelni kezdi őket, hogy de most ne süllyedjetek magatokban, mert nem ez a kérdés, hogy ti mit csináltatok. Most nem ezen van a hangsúly. Testvérek, nem ezen, hogy ti mit csináltatok. És elmondja, hogy mert már 2 esztendeje tart az éhínség. Belehelyezi egy értelmezési keretben ezt az egészet, amiben szinte kérleli őket, hogy értsétek meg, hogy bár ti tényleg eladtatok, ti így kezdődött, én az vagyok, akit ti eladtatok, de úgy fejezi be, hogy tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten. Ebből értsétek meg, hogy nem a ti álnokságotok van most már előttem. Jó, értsétek meg, Isten küldött el engem előttetek. József teljesen átkeretezi a testvérei számára ezt a történetet, hogy ne a szégyenbe, a depresszióba és a csüggedésben legyenek, hanem örüljünk egymásnak, mert ez el van rendezve. Értsétek meg, hogy ti rosszat terveztetek, de Isten jóra fordította. Tehát József megpróbálja megmagyarázni a tesóinak itt, pár mondaton belül, hogy igen, ti bűnösök vagytok, én látom, hogy ti tudjátok, mert megrendültetek, de most értsétek meg, hogy ez meg van bocsájtva. És elmagyarázom miért, és ad egy igen észszerű magyarázatot, hogy ennek most már látom, hogy nem miattatok volt ez, hanem az egész családért és Izrael népéért, hogy megmaradjon a nép. Ezért volt ez az egész. Értitek ezt? Persze. Értették a tesók? Dehogy is. Dehogy értették. Miért nem? Azért, mert amikor meghal Jákob, akkor ezt olvassuk. Amikor József bátyai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt. Mondjátok meg Józsefnek, kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József testvérei ott akkor annyit értettek meg, hogy tehát életben maradhatunk. Tehát most nem lesz baj. Ezt megúsztuk, tesók. Ennyit értettek meg. De hogy ez miért van, azt nem értették meg, mert amikor ugye az történik, hogy meghal Jákob, azt gondolják, most jön a nemulas. Mert magukból indulnak ki. Azt gondolják, hogy ugyan mondja, hogy meg van bocsájtva, mondja, hogy nem, itt a kés a kezembe, de igazából az csak hátratette, és várja az alkalmas pillanatot. Melyik az, mikor meghal az apánk. Ugye a családban hagyományai voltak ennek, és a úsz így üvöltözött, majd ha meghal az apánk, akkor agyonverlek. Az ő tekintélye még ott talán tartja a családot. Tehát mindenre gondolnak, hogy miért úsztuk meg, csak arra nem, hogy József szívből megbocsájtott valamiért, ami egy magasabb rendű szempont, mint az, amit ők csináltak. Nem ezt mondja Isten igéje? Hogy értsd már meg, hogy nem te vagy ennek az főszereplője. Nem a jó cselekedeteid, és nem is a bűnös voltod. Nem az, hogy elesel, és nem az, hogy hú, de szépen szolgálsz, hanem Jézus Krisztus, az ő vére. Értsd meg, hogy nem rólad szól a megigazulás, hanem ő róla szól a megigazulás. Megértjük? Dehogy értjük meg. Vagy pillanatokra megsejtjük. Aztán kihúzzuk magunkat, amikor szolgálunk, hogy hát azért igen, és összezuhanunk, mikor megelesünk. Hogy így most Isten elé nem mehetek. Így tuti nem mehetek Isten elé. Előbb meg kell javulnom. Előbb föl kell valahogy turboznom az életemet. Előbb hűséget kell mutassak. Stb. De mindig arról van szó, hogy én nekem sikerült. Én nekem nem sikerült. Én szolgáltalak jól. Én buktam el. Kit érdekel? Nem rólad van szó. Nem rólam van szó, hanem Jézus Krisztusról. Ezt nem értették meg. És amikor Józsefnek, ezt mondják a testvérei, és ott esdekelnek, hogy léci, ne haragudj, és hivatkoznak az apjukra, aki meghalt, ugye, hogy még legalább a szelleme ott legyen az apjuknak. Hogyha most akarná őket kitrancsírozni, akkor legalább az apánkra való tekintettem, hogy eddig működött ez, ugye, hogy az apánk... apánk emlékére legalább akkor jó. És József mit csinál? Sírva fakad. És higgyétek el, ez a sírás már más volt, mint a korábbi sírás. Korábban is sírva fakadt. Miért? Mert szembesült a múlttal, szembesült a sebbel, szembesült a testvéreivel. De meggyógyult a szíve. Meggyógyult. De most más miatt fakad sírva. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Mert még mindig nem értitek. Mert a szívetekben még mindig mi van? Szégyen, bűntudat, félelem és gyanakvás. Pedig az enyémben szereted, békesség, megnyugvás és bizalom. Nem ezt öntötte ki Isten szelleme a szívünkbe? Az ő szeretetét? És mégis ott van bennünk a szégyen, a bűntudat, a félelem és a gyanakvás. Hogy azért ez az egész nem olyan egyszerű. Azért itt biztos, hogy valami, azért valahol be kell tolni a zsetont nekem is. Különben az biztos, hogy ez így nem ilyen egyszerű. És azt kell megérteni, testvérek, hogy a nem én a megigazulással kezdődik. Tudod, hol vannak a bűneid? A tenger mélyén. A tenger mélyére vetette. És kiírta, hogy becázni tilos. Ott vannak a tenger mélyén. De mi tenger alattjárókat fogunk. Először egymásét szoktuk kipecázni, ugye? Az a legkézenfekvőbb. De sokszor a miénket is. Miért? Mert a mi ellenségünk a sátán, a hazugság atya. És mit csinál? Vádol szüntelen éjjel és nappal. És te ott vagy, és én ott vagyok, és joggal vádol. Ismerjük el. Mert hogyha magunkhoz visszajön, ha megint rólunk van szó, akkor nyugodtan vádolhat. De mit kell tennünk? Mindig csak újra fölmutatni a Golgotai keresztre. Hogy igazad van, de nem rólam van szó. Az én megigazultságom Jézus Krisztusban és az ő vérében van. Oda néz. És akkor nincs mit pecázni. Néhány helyzetet hagy mutassak nektek. Ahhoz, hogy megértsük, hogy így kezdődik a nem én. És amíg ebben nem lépünk be, nem tudunk harcossá válni. Emlékeztek arra, amikor Salamon Gibeonban imádkozik, az ifjú Salamon. Azt mondja neki Isten, kérj bármit, és megadom néked. És Salamon párbeszédbe kezd Istennel, és azt mondja, te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogy ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És folytatja az ismerős, jól ismert történetet. Na de miről van szó? Mit beszélsz, Salamon? Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Hát ezt a gyereket bizonyára nem tájékoztatták arról a apró kis dologról. Például ahonnan ő származik. Hát például az édesanyjának a történet, az melyik volt? Az hűséges volt, igaz vagy egyenes? Hát valahogy egyik se. De ez a gyerek, ez úgy látszik, ez a gyerek nem sokat tud. Nem erről van szó, hogy Salamont nem tájékoztatták, hanem Salamon a kegyelem alapján lép Isten elé. Ez döbbenetes. Salamon pontosan tudja, hogy ki az édesanyja. Becsábé. Pontosan tudja, hogy egy Becsábé történet után nem lehet azt mondani, hogy valaki hűséges, igaz és egyenes. Hát pontosan tudja, hogy ha az apja csak ennyit tett volna, amit Becsábéval, meg Becsábé férjével, az elég lenne ahhoz, hogy örökké a kárhozatban égjen. Annyira aljas, amit tett. És mi, vagy akkor hol van ez? Hova lett? Salamon tud valamit. A tenger mélyén van. És döbbenetes, hogy Isten nem azt mondja, hogy álljunk meg egy kicsit, Salamon, fiacskám. Itt nem jól mondtad a dolgokat. Jó? Nem, hanem azt mondja, ha az én utamon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád Dávid tette, hát úgy látszik Istennél ez egy ilyen Photoshop. Hát, hogy így volt, azt nincs. Ott van egy történet, most nincs az a történet, mert egyszerűen így foglalja össze Dávid életét, hogy ő hűségesen, egyenes szívvel végig megtartotta a rendelkezéseit, és az ő útjain járt. Itt valami nagyon súlyos amnézia helyzet alakult ki, Salamonnál és Istennél is gondolhatnánk, pedig nem, csak ők komolyan vették, amit olvastunk. Hogy a vétkeidről többé meg nem emlékezem. Mondd el az életed, jó? És fogadjunk, hogy ott lesznek, ha elég őszinte vagy, akkor valahol a súlypontban ott van az, hogy ezt tettem, ezt szégyellem, ezt meg nem tettem meg, de meg kellett volna. És húzzák lefelé az életedet. Miért? Mert nem így gondolkozol, ahogy Isten igéje. Nem arról van szó, hogy hát akkor így könnyű. Hát, hogyha Isten így foglalja össze az övé életét, hát akkor irány a világ, nem? Hát, hogy kihúzza. Mert van egy ilyen eszköz ebben a szoftverben, mindent kihúzunk, ami nem oda való, ugye? De valamiért Isten nem fél attól, hogy ez a következtetés ebből. Nem. Ez az alap, hogy nem őróla van szó, hanem Isten az ő kegyelmén keresztül nézi ezt az embert. Hol vannak Dávid undorító bűnei? A tenger fenekén. Ábrahám. Róma 4:3. Hit Ábrahám az Istennek, és ez számított be neki igazságul. Ez Ábrahám. Tehát ugyanaz, értitek, Ábrahám hitét kaptuk. És mi is, mi számít be neked igazságul? Hogyha hiszel. A hit. Jézus Krisztus vérébe vetett hit. És milyen csodálatos a zsidókhoz írt levél, ahogy a 11. fejezetben beszél Isten arról, hogy ki volt, és miért ilyen nagy ember Ábrahám. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére. Hát ez így jól szól, és hogyha ebből kéne tájékozódni, úgy gondolnánk, hogy Ábrahámnak szólt Isten, mire jó, megyek, és már indul is, és megy. Na de mi van azzal a kis kitérővel ott az apjával, hogy mennek, aztán ott ragadnak valahol? Háránban. Egészen addig, amíg az apja meg nem hal. Egyszerűen leragadnak félúton. Nem mennek oda, ahova Isten küldte. De valamiért ez a kis kitérő itt nincs. Figyeljetek, ott a leírásban van, innen nézve meg nincs. Hogy lehet ez? De akkor ne írta volna le ott. Vagy akkor ne mondaná ezt itt. Hát leírja Dávid Becsabé sztoriát, meg a többit, hagyjuk is, mert 18 karikás, aztán innen meg így beszél róla. Hát valamelyik nem konzekvens, de csak itt a kulcs. Leírja napról napra, tudjátok miért? Mert te is napról napra éled az életedet. Ugye? Egy napos adagokban jön a jövő, tudod? Mindig egy nap. És te így éled az életedet, és ez a tapasztalatod. És egyszer csak Isten innen rád néz, és azt mondja, én igaznak látnak téged. De hogy lehet ez, Istenem? Te igaznak látsz engem? És azt mondja, ide figyelj, ha ez Dávidra megállt, akkor elhiheted, hogy te is igaz vagy, ugye? És elhiheted, hogy nem azért, mert olyan szép az 51. Zsoltár. Nem azért, mert olyan szépen esdekelsz. Nem. Hanem azért, mert Jézus Krisztuson keresztül nézlek. Hitáltal ment, és fogadta el az ígéret örökségét, mert várta a várost, amelynek szilárd alapja van, melynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Igaz ez? Igaz, mert Ábrahám ráállt az ígéretre, csak mikor már, hogy 10-14 éve nem volt semmi, akkor azt mondta, hogy figyelj már, asszony, biztos, igaz, amit az Úr mond, de nem biztos, hogy úgy értette. Elevenítsük már föl. Tehát arról van szó, hogy neked az utódod, ugye? Tehát ugye látható, hogy te ebben nem tudsz közreműködni, ahogy a mellékelt ábra egy ideje mutatja. Akkor mi lenne, hogyha besegítenénk, nem? B-terv. Akkor jöjjön egy másik nő. Nem? Hát de. És akkor jön is a gyerek. Ki? Izmael. Nem az ígéret örököse. Mit csináltak? Hát amit mi szoktunk. Besegítettek Istennek. Mert jó, persze, de hát azért a merítő edényed nincs, és a kút is mély, ugye? Tehát te nem értesz hozzá. Értem, hogy akarsz nekem adni, meg, de hát látom, hogy neked ehhez nincsenek eszközeid. Az én problémám nagyon is a világ, és nagyon konkrét. A te ígéreteid fenköltek, és szépek. De hol segít engem az, hogy a sárga csekket kifizessem? Vagy hogy most lesz munkám, vagy nem lesz? Vagy le tudok érettségizni, vagy nem? Vagy hogy magyarázom el az apámnak, hogy nem sikerült? És így tovább. Tehát, hogy az életünk az nagyon gyakorlati, Isten ígéretei, meg ugye ez volt Ábrahám kísértése is, hogy segítsünk be neki. Segíts magadon, Isten is megsegít. Ugye példabeszédek könyve? Nem, népi bölcsesség. Ilyet nem mond a Biblia. Nem mond. Ők így csinálták. Besegítünk, és akkor majd az Isten ahhoz adja. És akkor jön egy másik asszony, a mai napig esszük mi is, mindenki, annak a gyümölcsét, ami ebből a hitetlenségből fakadt. Jé, nincs itt. Itt csak az van, hogy hitáltal erőt kapott, elhitte, és megszületett. És valahogy az egészből ki van törölve az összes többi, amit ott meg őszintén leír. Na de miért? Hol van az a rész? A tenger fenekén. Odafelé ott van, amúgy meg nincs. És ez a kis kalandocska, amikor a feleségét beküldi bátor férfiassággal a királynak a háremébe, úgyhogy már a méhében van Izsák. Csak azért, hogy nehogy neki baja legyen. Ugye milyen nagy lelkű, milyen férfias. Ugye, mert a férfi életét adja a családja boldogulásáért. Hát ő viszont adta volna a felesége boldogulását a saját életéért. Az ott szépen le van írva, itt meg nincs már itt semmi. Össze van foglalva öt sorban az élete, abban csak az van, hogy mit hitt, hogy hitt, és az miért tulajdonított neki igazságul. Gedeont jól kitárgyaltuk, és már említettem, hogy szerintem pár hét normális volt az egész életéből. Rögtön bálványimádásba süllyedt, ahogy megtette azt, amit Isten várt és kért tőle, mint harcos, és azt megelőzőleg is egy semmilyen életet élt tulajdonképpen. Isten úgy emelte őt ebbe, magára öltötte őt, mint egy ruhát, és a szellemével ruházta föl. Sámsont nem is kell említeni, hogy kerül a zsidó 11-be. Szerintem Sámson élete egy elrettentő példa. Nem is lenne szabad ifjúsági konferencián beszélni róla, nem? Hogyha a saját erkölcsi érzékünktől és a saját igazságérzetünktől vezéreltetve gondolkodunk, akkor Sámsont ki kéne szigetelő szalagozni a zsidók 11-ből. És Isten a hithősök között említett Gedeon mellett. De ezzel üzen, hogy ide figyelj, én leírom neked, hogy ilyen volt ez az ember. De érted azt, hogy a vétkeiről többé meg nem emlékezem? És ezek az emberek hittek. És ne gondoljátok, hogy ez könnyű, ne gondoljátok, hogy könnyelművé tesz, mert mindegyikre vonatkozik, hogy súlyosan kifizették az árát. Sámson is súlyosan kifizette az árát, mert ezt már megbeszéltük, hogy a bűneink büntetése fönt van a kereszten, a bűneink következménye meg végigkísér minket az életünkön, ahogy Izmael is azt a családot végigkísérte. Ugyanígy élünk. De meg kell értsük, hogy nem én rólam szól az evangélium. Nem én vagyok a kulcs. És ez egy csodálatos dolog. Most jön Bálám. Bálámot én beírtam a programfüzetbe, hogy a mai nap témája, de nem Bálám a programfüzet mai témája, de megemlítem Bálámot. Mert ugye tegnap azon mosolyogtunk, hogy amit én leírtam, ilyen címeket, az néhol így megváltozott. Mondtam, nem baj. Úgyhogy én is visszaadom, és az se baj, hogy én se pont arról beszélek, ami ott van. De Bálámról most érdemes szót ejteni. Emlékeztek? Megy Izrael, vonul a pusztában, és oda érkeznek egy helyre, és az edomiták azt mondják, hogy hát ebből baj lesz. Látják, hogy egy több milliós tábor, és hallották, hogy itt minden összeomlott. Ahova ezek mennek, tehát ez egy... Itt nekünk semmi esélyünk, megolvadt a szívük. És ezért Bálák, az akkori Boris Jelcin, egy olyan uralkodó, aki nagyon hitt az ilyen okkult praktikákban. A Jelcin, mikor már nagyon vodkás volt, állandóan ilyen okkult dolgokkal foglalkozott. Tehát, és akkor így hív egy prófétát, hogy gyere, állj ide, és akkor így átkozd meg. És akkor kimegy az átok, akkor talán lesz esélyünk. Egy hisz ezekben a dolgokban. És megy. Bálám, ismerjük a szamaras sztorit, most kihagyjuk, pedig jó, majd beszéljünk róla később, vagy máskor, de az van, hogy elmegy Bálám, aki egyébként nem zsidó, ő nem egy zsidó ember, ő egy pogány proféta, egy pogány jövendőmondó, aki elég jól megél belőle egyébként. Tehát úgy képzeljétek el, mint az ilyen ukrán energiadobálók az ilyen MLD-as műsorokban, norvég mintás kardigánban, és akkor így emeldíjasan. Na, ilyen emeldíjas fickó volt ez a Bálám, és akkor megy, de Isten szóba áll vele, és azt mondja, hogy ide figyelj, Bálám, én neked nem engedem meg azt, hogy megátkozd azt, aki áldott. Azt te nem teheted meg. És ez a Bálám, becsületére legyen mondva, ez be is tartja. És fölmegy, Ugye elég szép pénz volt a jutalom, valóban emeltdíjas. Ott a nagy kikészítve minden a hókusz-pókuszhoz, és akkor mi ennyi ökröt kell föláldozni, mindent megcsinálnak, és akkor jön ugye a Bálám, és elkezdi ünnepélyesen áldani Izraelt. És ott áll Bálák, a megrendelő, tudjátok, ott az alvállalkozó, mehet, egy-kettő, mehet, jó. És akkor elkezdi mondani, hogy hogyan átkozhatnám meg azt, aki áldott Bálám, vagy Bálák. Néz, még egyszer megnézi, hogy mit írtak a szerződésbe. Szerintem, állj már meg, ne haragudj. Nem ezért vagy itt. Áldani, azt azért én nem fizetnék neked egyáltalán. Figyelj, az van, hogy átkozz meg. Jó, én csak azt még mondtam, hogy amit Isten mond, mossa kezeit, Bálám. Akkor próbáljuk meg máshonnan, jó? Próbáljuk meg innen, jó. De még nagyobb áldást mond. Testvérek, olyan áldásokat mond el Bálám, amik az Ószövetség legcsodálatosabb áldásai közé tartoznak. Ézsaiáséval vetekszenek a proféciái. Ránéz, és olyanokat mond, amiben már ott van a Messiás. Látja. És csak áldja és áldja. Az szerencsétlen Bálák meg nem tudja, hova legyen, meg hagyd már abban, nem igaz, akkor legalább ne szólj semmit. Jó, nem átkozod, akkor ne áldjad. Nem vagy normális. Hát mit csinálsz? Az én pénzemen áldod Izraelt? Azért hívtalak, hogy átkozd. Képzeljétek már el, hogy valakinek fizetsz egy csomó pénzt, hogy építsen egy házat, azt helyette egy nagy lukat csinál. És nem, tehát ne haragudj, hát én nem erre adtam. Hát pont az ellenkezőjét akartam. És akkor Bálám persze bukja aztán a díjat, de csodálatos dolgokat mond. És figyeljetek, 4 Mózes 23-21, csak egy mondatot mondok az ő egyik áldásából. Átmennek egy helyre, ránéz a táborra, és azt mondja, megy az áldás, és abban, hogy nem látott Jákobban hamisságot, és nem látott Izraelben gonoszságot. Az Úr, az ő Istene van ő vele. Királynak szóló újongás hangzik benne. Na, megint ez a Photoshop. Ez a 4 Mózes 23-ban van. Így random lapozzatok vissza. Olyan Bibliában, amiben címszavak is vannak. Következőt fogjátok. Aranyborjú. Bálványimádás. Hisztizünk, mert nincs víz. Hisztizünk, mert nincs hús. Kádes Barnea. Jaj, miért nem haltunk meg ott? Mit keresünk itt? Kövezzük meg Mózest, menjünk vissza. Válasszunk másik vezetőt. Kóré lázadása. A nagy demokraták. Hát mi mit akartok ti? Hát mi is vagyunk olyan szentek, mint ti. De ne emeljétek már magatokat. Ugye, a mai napig ez megy, mennek ezek a dolgok köztünk. Érckígyó, utáljuk a mannát, meguntuk, valami most már kéne valami embernek való kaja. És egyszer csak megérkezünk ide. Ide. És ekkor képes azt mondani, hogy nem látok benne semmi hibát, bűnt. Hát hogy néz? Hova néz? És ezután, ez a 24, a 25-ben tudjátok mi jön? Ez a cím, mikor, ez a lényege, hogy a Sittimben lakozott Izrael kezd el a nép paráználkodni Moab leányaival. Csak hogy így, tudjátok, in medias res, vissza a hétköznapokba. De ez hogy lehet? Hogy nézi ezt Isten? És mit üzen ezen keresztül? Most kérném szépen azt a képet. Ugye, mindjárt látjuk talán, hogy mit látott Bálám. Ezt. Ismeritek ezt a képet? Így táborozott Izrael. Középen van a szent sátor. Bálám és Bálák ezt látta. Középen van a szent sátor, és ha kiszámoljátok, hogy nyugat felé, kelet felé, ugye itt van kelet, Dán, Áser, Naftali nemzetsége, le van írva, hogy melyik hány főből áll. Ott van Rúben, Simon, Gád, nyugat felé. Hány sátorból áll, hány családból, Júda, Issakár, Zebulon, és Benyámin, Manassé, Efraim, akkor látni fogjátok azt, hogy ez egy szabályos kereszt. Amit ők láttak, az egy szabályos kereszt. És ez a proféta, aki egyébként nem is izraeli, nem zsidó proféta, hanem egy nemzetbeli valaki, de Isten szelleme kijelenti neki, amit lát. Hogy fölülről nézve egy szabályos keresztet lát. De még nem volt kereszt, a kereszt, mint kivégző eszköz, mint szimbólum, azt ők így nem ismerték, ők ebben nem... ez tudjátok mi? Ez a Szent Szellem prófétai kijelentése. És azt mondja, hogy én ezt nem tudom megátkozni, ezt nem lehet megátkozni. És amikor Isten ránéz a keresztre, akkor azt mondja, nem látok Jákobban hamisságot. De menj le a sátorokhoz, menj be Dán, vagy Áser, vagy Júda sátrai közé. Tudod, mit fogsz látni? Hiszd itt, hogy nincs hús, hiszd itt, hogy nincs víz. Mit képzelsz? Te szólsz be az én életembe, én meg a tiedbe, civakodás, veszekedés, lázadás, utáljuk a mannát, menjünk már vissza, mit keresünk itt? A szokásos. Lent. Emberről emberre, sátorról sátorra. Gyülekezetről gyülekezetre, családról családra. Azt látjuk, hogy egész egyszerűen elejthetők, megkísérthetőek vagyunk életünk végéig. Sajnos nem tudunk olyan szentül élni, hogy Isten el tudja mondani rólunk, hogy nem lát bennünk hibát, de még olyan szentül se, hogy te elmondhass rólam, hogy nem látok benned hibát. Nem, hogy Isten, akinek az ég sem elég tiszta. Az a helyzet, hogy innen nézve mindig is ezt fogjuk tapasztalni. És azt kell megértsük, hogy Isten megigazítása és az úrvacsora azt jelenti, hogy a véren keresztül, a Golgotai kereszten át nézve szentnek és tökéletesnek lát. Mert őt látja, ha téged néz. Mikás 7:4. Aki a legjobb közöttünk, olyan, mint a tüskebokor, a legigazabb pedig rosszabb, mint a tövisbokor. Na ez a helyzet, testvérek. Én nem tudok úgy állni előttetek, mint egy olyan példa, aki mindent jól csinál, gyertek, és akkor jó lesz. Nem, én azt tudom mondani nektek, hogy abban gyertek utánam, hogy Krisztust kövessük, amiről bizonyságot tettünk, mert olyan megigazító. Mert ezt végigmondja, azt mondja Mikás, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok az ismerősben. Az öletben ülő előtt is zárd be szád ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja apját, a leány anyja ellen támad, a menny pedig anyósa ellen. Az embernek a saját háza népe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom szabadító Istenem, mert meghallgat engem az én Istenem. Látja ezt a kettőt. Elmond egy nagyon szomorú helyzetet, amikor hát sátorról sátorra, családra családra látod azt, hogy nem vagyunk jók, hogy nem tudunk a közelébe se jönni Isten mércéjének. Hogy akarom a jót tenni, és minél jobban gyönyörködök benne, annál jobban fáj, hogy nem megy. És képesek vagyunk elbukni. És képesek vagyunk méltatlanná válni ahhoz a névhez, akiről neveztetünk. És mégis azt kell tudni, amikor Isten rád néz, akkor Jézus Krisztuson keresztül néz. Ez a megigazulás lényege. Ezen a héten is előfordult, hogy valamiért nálunk úgy van, hogy a gyerekek elég jól működnek, kivéve reggel. De reggel nem működnek. Tehát megvolt a fölkelés, a reggeli, minden, és akkor ott vagy fél óra fölvenni az este már kikészített ruhát egyébként. De valamiért itt megáll valami, és így, akkor így minden így szétfolyik. És persze a fél óra is szétfolyik. És az van, hogy én hiába készülök rá, hogy most majd próbálom normálisan lereagálni ezt a helyzetet, de már próbáltam kedvesen, keményen, így, úgy, amúgy, minden, hogy gyerekek, most segítek, nézd, én adom rád a trikót, jó? Gyere, akkor így csinálj. Ne, figyelj, most hagyd azt a Barbit, jó? Ha hazajössz, akkor játsz vele, jó? Gyere, segítek, minden, de már tépem a hajam, mert megy az idő, és nem, én sem érek oda a munkahelyemre. És úgy bepöccentem, hogy amikor a gyerekek kiszálltak az autóból, elkísértem őket a suliig, meg Lilikét az ovig, én úgy szégyeltem magam, hogy ezek így mentek el most. De mi van, hogyha utoljára találkoztunk? Majdnem bementem, hogy még utoljára megöleljem őket, mert hogyha valamiért utoljára találkoztunk, az nem bocsátom meg magamnak. Ennyire nem lehetek kiszolgáltatott, hogy ordibálok velük. Aztán jött, hogy menjél Miskolcra, majd tanítsál, jó? Majd testvéreknek, majd ők biztos te vagy a hiteles, mi? És abban a pillanatban eszembe jutott, igen. én nem azért fogok ideállni, mert én ezt jól csináltam. Sőt, el fogom nektek mondani, hogy nem csináltam jól, hanem azért, mert az én alkalmasságom Jézus Krisztusban van. És amikor Isten néz rám, és nézi ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget, akkor ezt látja. Ez a győzelem a mi hitünk. Persze jól kidolgoztam a tervet jövő hétre, hogy hogy legyen majd ez a dolog, mert nekem ez nem jó. Tehát nekem nem az a következtetés, hogy úgyhogy a jövő hétet úgy végigordibálom a gyerekekkel, hogy ezt nem hiszitek el. Azt nem hiszitek el. Kicsit próbálat teszem Istent, hogy ugye még akkor is látja a keresztet. Nem ez, mert ez nem jó. Ez egy rossz érzés, ez belém mar, ez szégyelem. El szoktam mondani ezt a példát, hogy aki azt hiszi, hogy amikor megérted a megigazulást, az téged a bűnre csábít, ugye kezdettől ott van, tehát amióta ezt hirdettetik, Jézust is azzal vádolták, hogy a bűnösök barátja, Pálnak, hogy kifejezetten, hogy a bűnre csábító tanítás, nem, ez csak a megigazulás. Aki ezt nem érti, az olyan, mint az ember, aki kijön az autószalomból a vadi új autóval, és azt mondja, kötöttünk rá kaszkót, úgyhogy irány a betonfal. 70-nel, mert függöny légzsákon van. Érted? Semmi bajom nem lehet. Gyerünk a betonfal. Ez csak nem érti, hogy miről van szó. A tanú bizonyságát adja, hogy egyáltalán nem érti, hogy mit jelent a kaszkó. Az, amiről ma itt szó van, hogy nem te rólad van szó, nem én rólam, és amíg ezt nem értjük meg, addig nem lehetünk Isten harcosai, ez egy központi, az új szövetség lényege. Aki pedig ebből azt vonja le, hogy tehát akkor irány a bűn, az nem kiesik a kegyelemből, hanem bele se esett. Az egyszerűen csak nem érti. Az összekeveri a kaszkót a biztosítási csalással. Az csak valahogy kalmárkodik a kereszt tövében. Az nincs Isten népében. Úgyhogy nem ez a következtetés. Nagyon fontos, testvérek, hogy amikor megértjük, hogy nem rólunk van szó, óriási kő esik le a szívünkre. Óriási kő. Megkönnyebbülünk, mert megpihenünk ő benne. És ettől a pillanattól kezdve már kockázatmentesen Isten azért erejét benned elkezdi működtetni. Miért? Mert úgy leszünk, mint Péter, meg Pál, hogy mielőtt ezt megértették, akkor a hősködéstől az önaljazásig csapódtak. Mindig, hogy hát azért én vagyok valaki, meg azért mégiscsak, meg ott, hogy hát én nekem hozzám se érje, a lábam se most, meg hát se, aztán egy nagy semmi, egy nagy nulla. Ugye csapódtak a két végpont közt, ahogy mi szoktunk. De amikor megértették a megigazulást, onnantól Pál már nem ingott meg, amikor egyszer Istennek mondták, Máltán egyszer meg démonnak. Szóval nem vagyok én Isten, de démon se. Figyelj, én vagyok, aki vagyok. Isten kegyelméből. Tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy kiben hiszek. Vagy Péter, hogy ne, igen, most ez itt megtörtént, de nehogy azt higgyétek, hogy ez az én kegyességem miatt van. Nem én vagyok itt. Ők már értették. Amikor ezt megérted, Isten hatalmas módon kezd tudni munkálkodni rajtad keresztül. És még egy dolog, mielőtt befejezném, hogy nem arról van szó, hogy te mit csinálsz. Tehát nem csak a megigazulásnál, hanem a benne való cselekvésnél sem arról van szó, hogy te mekkorára tudsz nőni, vagy milyen szolgálat, hogy fog fölragyogni a te szolgálatod. Csak figyeljétek Isten igéjét, hogy ő nem bennem gondolkodik, hanem egy testben. Egy idő és tér fölött álló testben, amely itt van, és amelynek a feje Jézus Krisztus. És ez a test egy csodálatos módon működik együtt. Mint egy zenekar. Nem tudom, hogy jutott eszembe ez. Mint egy zenekar, hogy hallasz egy szimfóniát, és abban egy csomó hangszeresül van, hogy ott ülünk 120-an. Csak egy messziről nézve nem 120 arcot, embert, sorsot nézel, hanem egy zenekart, és nem azt hallgatod, hogy ott nyekergek, hanem a Schubert 9-et hallod. Nem arról van szó, amit én játszom. De én játszom egyébként, de nem ez a lényeg. Hanem hogy valami kizendő. És persze, hogy az oboa játssza a fő témát, meg az első hegedű. A üsdob meg csak az, hogy porompom, porompom. És? Na de ha nem játszaná, iszonyatosan hiányozna. Nem a porompom a lényeg, meg a a basszus harson az még kevesebbet játszik, egy csomó depressziós ott ül, és vár, hogy mikor fújhat a csőbe ennyit. Miközben a világ legszebb dallamai mennek. De ez egyetlen test, egy organizmus. Lehet, hogy te odéptetted a virágot, lehet, hogy te hoztál egy terítőt, lehet, hogy te vártál valakit. Nem arról van szó, hogy ragyog a te szolgálatod. Lehet, hogy az egyik a reflektorfényben van, a másik nincs, de nem baj. Még aki bepakolta a kottaállványokat, az is a zenekar része, és nem menne nélküle. Aki odavitte nagy hangszereket kamionon, az is ennek a része. Isten azt mondja, hogy figyeljétek, mindenkinek megvan a része. Nem rólad szól ez se. Lefelé is azt mondja, hogy nem te. Fölfelé is azt mondja, hogy nem te. A bűneidnél is azt mondja, hogy nem te. A jó cselekedeteiknél is azt mondja, hogy nem te. A szolgálatodnál is figyelmeztet, hogy nem neked kell kifényesedni. Nem a te fejedre kell glória nőjön. Nem téged kell egy szoborra állítani. Nem ez a tét. Hogy végül elmondhass, hogy igen, azért vagyok, aki vagyok, végül is látszik az én szolgálatom. Teljesen mindegy, hogy látszik-e a szolgálatod. A kérdés, hogy benne van a testben a szolgálatod. Képzeljétek el fölülről, így a földet, én vizuális alkat vagyok, és abban ott van egy csomó ember. Minden ember egy kis fénypont. Mondjuk egy kis sárga fénypont. De Isten gyermekei piros fénypontok. Képzeljétek el, ez kiábrázolja Jézus Krisztust. És azt látjátok, hogy így mondjuk így egyszer csak megmozdul a keze Jézus Krisztusnak. Ez a Krisztus teste. De abban lehet, hogy valaki a köröm, a másik a csukló, a harmadik hajszál az nem, mert az a mennyben van, az Jézus Krisztus, ugye? De az ő szelleme vezeti ezt. És ez a test cselekszik. És ez a test, ahogy tegnap a jelenetben cselekszik, a öreg néni felé cselekszik, a francia díva felé cselekszik, a kisgyerek felé, ez a test cselekszik a gyülekezetben, ez a test cselekszik az evangélium hirdetésében, a lelki gondozásban, a gyülekezeti házépítésben, a kertrendezésben, mindenben cselekszik. És nem én vagyok végül ott. Nem én, hanem, mint a zenekarban, a Schubert 9, azt hallják. És az valami döbbenet. A kutyát nem érdekli, hogy én pirinckázok. Komolyan. Azért, mert az viszont valami csoda. És ugyanez van. Isten kegyelme zendül ki az evangéliumból. És mi, a gyülekezet vagyunk ennek a hordozói. Közülünk kell kizendüljön. Az ördög munkája elsősorban az, hogy magadra irányítsa a figyelmet, a gyarlóságaidra, a bűneidre, az alkalmatlanságaidra. És felejtsd el azt, hogy Isten nem ez érdekli. Gondolj Gedeonra, Sámsonra, Dávidra. Gondolj rájuk. Mert föl fog emelni. Isten fölemel ebben. És azt mondja, hogy nem rólad szól. A megigazulás, a te megszentelődésed Jézus Krisztus vérében van. Az, és ezt ki tudja megtámadni? Senki. És ez megszentel téged. És mész, és menj, és szolgálj, és tud ugyanezt. Nem te. Nem én. Hanem ő. Ez az ő munkája. Ez az ő szimfóniája. Ez a kegyelem üzenete, ez Isten igéje ebben a szomorú világban. Engem mind a kettő irányban nagyon-nagyon fölbátorít, hogy nem rólam van szó. Nagyon fölbátorít, hogy minden vétkem el van rendezve. Hogy Krisztusban igaz és szent vagyok veletek együtt. Azért, mert Krisztusban vagyok. És ez fokozatosan újra és újra hálássá és érzékenyebbé tesz. És figyeljétek meg, hogy jövő héten tényleg jobb lesz a gyerekekkel a reggel. Miért? Mert nyugodtabb leszek. Mert nem azt mondom, hogy tudom, hogy nem rólam van szó. És azt mondom, hogy Krisztus, te bennem sokkal jobban tudod ezt csinálni, mint amire én képes vagyok. De nem kell kárhoztatnom magam, elmondhatom nektek is. Maximum nem gondoltok akkora szentnek. Na de ez jó, mert az üzenet lényege, hogy nem én, hanem ő. Se lefelé, se fölfelé, ne kapjátok be a horgot. És akkor középen, akkor lesztek harcosok. Isten harcosai. És ő végzi az ő munkáját rajtatok keresztül. Áldja meg Isten az ő igéjét, és teremje meg a Szent Szellem által a gyümölcsöket bennünk. Amen.